Ámulatos, tehát csak köszönjük, Gyuri, és dicsőség Istennek, igaz. Én is hadd mondjak egy gyors imát, hogy aztán ne beszéljek hülyeséget. Köszönjük, Jézus, köszönjük ezt a mai reggelt, és csak segíts nekünk, csak adj nekünk, adj megértést, adj összpontosítást, nyerd meg te a csatát a figyelmünkért, és vidd előre az életünket valósan, ténylegesen, a te terved szerint, a te nevedben. Amen. Oké, valahol, nem, most ez nem tudom hol, de valahol, és azt hiszem a Bibliában, de van egy ilyen kép, hogy mint aki arról álmodik, hogy evett, és fölébred, és éhes, és arról álmodik, hogy ivott, és fölébred, és szomjas. Igaz? Amikor azt hiszem, hogy megtaláltam egy megoldást, amikor élek vele, de aztán a mindennapokban, mintha semmi nem történt volna. Oké? Amikor megragadok valamit, és amikor legközelebb oda nézek, üres a kezem. Mint amikor vizet markolok, és kifolyik, amikor homokot szorítok, és csak néhány morzsa marad. Én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek ez az élménye, ez a tapasztalata. Az az élménye, hogy komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy előre jusson az életben. Sokan úgy érzik, hogy a vérüket adják, és nem csak úgy érzik, tényleg azt adják, úgy értem, verejtékkel, küszködéssel, nagy elszántsággal mennek előre, jó szándékkal, oké? Még egyfajta alázattal is, hogy én nem akarok én marhaságot csinálni, mondd meg, mit csináljak, és én csinálom, oké? Ha kell, még olyan marhaságra is vetemedek, hogy keresztényé leszek, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Tehát úgy értem, tudod, olyan régen próbálok már előre jutni, és olyan alapvető dolgokban érzem azt, hogy csak szelet markoltam, oké? Hogy csak álmodtam, hogy eszem, csak álmodtam, hogy iszom, hogy kezdek belefáradni. Hogy kezdem azt a reményt, amivel igazából nekivágtam, amivel újra meg újra megerősítem magam is, és harcba szállok, kezdem ezt a reményt elveszíteni. Oké? Kezdem elveszíteni. És amit Gyuri tanított most az előbb mindannyiunknak, ez a válasz erre. Amit a Gyuri tanított, az erre a válasz. Hogy nagyon sokan a lényeget nem látják meg. A lényegről maradnak le. És hadd beszéljek erről egy picit. A hitről szeretnék beszélni. A hitről. Sanyi, mi a bánat köze van a hitnek az én mindennapi életemhez, a kifizetetlen számláimhoz, az őrülethez, amiben belekeveredtem azzal, hogy vállalkozni kezdtem, az őrülethez, amiben belekeveredtem azzal, hogy gyerekeim születtek, az őrülethez, amiben keveredtem azzal, hogy férjhez mentem, megnősültem, hogy mi köze a modern életnek a hithez. Esetleg a teremtő hitnek, az igen, amit a New Age-es könyvekben olvasok, az tetszik nekem, az spéci, úgy értem, az arról mesél, hogy oké, ott van az én problémám, oké, és akkor lemegyek alfába, most nem vagyok cinikus, most komoly edelettek, hát komoly vagyok. Lemegyek alfába, oké, és a problémámat lebontom, oké, eltüntetem. És most, oké, most tényleg nem vagyok cinikus, mert van ebben igazság, oké? Tehát, hogy van itt kapcsolat, de ha összekevered a lényeget, akkor komolyat veszítesz rajta. Mondom még egyszer, megválaszolom a kérdésedet. Sanyi, mi a bánat köze van a hitnek az én életemhez, úgy értem, a valósághoz, ahhoz, amiben küszködök? Arról akarsz nekem beszélni, hogy vigasztaljam magam azzal, hogy Jézuska szeret engem, és majd akkor ez így rendbe hoz mindent? Tehát, hogy erről beszélsz? Azt akarod mondani, hogy majd Oké, tehát legyek vallásos, és ez olyan, mint amikor tudod, eltöröm a karomat, és beveszek egy kis kalmopirint, hogy ne érezzem a fájdalmat annyira. Ez a hit? Erről beszélsz? Nem, pont ezért akarok beszélni a hitről, mert a modern ember már el is felejtette, hogy ez mit jelent. A modern embernek kivették a kezéből azt az erőt, amivel szembe szállhatna minden nehézséggel, minden ellenséggel, minden kihívással. A modern ember már azt se tudja, hogy melyik az a pálya, ahol játszani kellene, arról nem is beszélve, hogy csúcsszinten, fókuszáltan, felkészülve játszana azon a pályán. Oké, azt se tudom, hogy merre van a meccs. Rossz pályán játszom. Azt se tudom, mi az a hit. Oké, a hitnek, és kezdjük itt, az ég adta a világon semmi köze nincs a kereszténységhez. Rendben van? Semmi köze nincs a New Age-hez, semmi köze nincs a semmilyen valláshoz, vagy alapvetően, nem, oké, filozófiához van, de ez most tágabb értelemben. Oké, a hit a gondolkodás legmagasabb formája. Ezt jegyezd meg, kérlek. A hit a józan, két lábbal a földön álló ember számára a gondolkodás legmagasabb formája. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a józan gondolkodásnak az egyetlen formája. Oké? A modern ember, a tudományos gondolkodású ember, a racionalista ember, empirikus ember valójában hamisan gondolkozik. Oké, akkor egy két dolgot kell megmagyaráznom. Kezdjük az elsővel. Ugye a hit a gondolkodás legmagasabb formája. A zsidók 11.1 szerint a hit definíciója így hangzik. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés és a reménylet dolgokban való bizalom. Oké, ezt elmagyarázom. Sokan ezt sokszor hallottátok már tőlem, de újra fogjátok. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Okay. Ez egy elfogadható definíció egy ateista számára is? Azt gondolom, hogy igen, egy ateista számára is vannak nem látható dolgok. Okay. Hányan láttatok már mágneses erőteret? Csak félénkek vagytok, vagy nem láttatok? Nem láttatok, nem. Akkor nem is létezik. Nem is létezik. Jó, oké, de létezik, mert amikor a két mágnest összenyomom, akkor ott nyom valami. Oké, tehát az empirikus ember számára talán ezért mégiscsak létezik. Jó, akkor kérdezem másképp. Hányan láttátok már a napszelet? Napszél. Nem? Nem láttátok? És hányan éreztétek már a napszelet? Az elektromos áramot is megtapasztaljuk valahogy, ugye? De nem látod, igazad van. Önmagában nem csak következtetsz rá. Így, tehát igaz, de a napszél az nagyon jó. Lehet, hogy most hülyeséget beszélek, de a napszél az, ami kinyírna minket, hogyha nem lenne a Földnek mágneses tere. Az, ugye? Igen. Oké, a napszél az egy valami olyan kis marhaság, oké, ami... Igen, két láthatatlan dolog, két megfoghatatlan dolog tart életben minket. A napszél az egy olyan sugárzás, ami elől a Föld mágneses tere védi meg a Földet. Tehát ha ez a mágneses tér nem lenne, akkor ez a sugárzás elpusztítana, ha jól tudom, nem vagyok ilyen szinten fizikus, láttam egy műsort, elpusztítana minden életet a Földön. Olyan, mint a mikrohullámos sugárzás, mint hogyha egy nagy mikrohullámúban élnénk. És ott is élünk, csak van mágneses tere a Földnek, és ez a mágneses tér pajzsként megvédi a Földet ettől a sugárzástól. Oké? Csak a hitet akartam demonstrálni. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A modern tudomány tisztában van vele, hogy van napszél, hogy van mágneses tér, és ez a kettő kioltja egymást olyan szinten, hogy mi túlélhetünk. Oké? A hit semmi egyebet nem tesz, mint túllép azon, amit a szemem abban a pillanatban lát, amit a nyelvem abban a pillanatban meg tud ízlelni, amit a kezem abban a pillanatban meg tud érinteni. A hit az a fajta gondolkodásmód, amely tisztában van vele, hogy a valóság egy nagyobb halmaz, mint amennyit én épp látok, érzek, tapasztalok ebben a pillanatban. az az ember, aki nem hajlandó ilyen módon gondolkozni, az a pillanatnyi élményeinek a nagyon szűk kis világába zárja be magát, és egy borzasztó, bizonytalan és kiszolgáltatott életet él. Mert a pillanatnyi élményei nagyon keveset mondanak neki, nagyon keveset, és sokszor azt mondják neki, ami nem is igaz. Oké, én most itt vagyok, és elvileg a kislányom. Úgy értem, a kislányom. Nincs itt a kislányom. Nem látom a kislányomat. Hogy mi van a kislányommal? És jön egy gondolat, és nem látja a szemem, és nem tudom megölelni, és adott esetben aggodalomban élek egészen addig, amíg legközelebb meg nem pillantom őt. Igaz? Elképzelhető? A valóságnak számomra ő egy nem látható része most, mert eljöttem onnan. És ugyanígy az életünk tele van olyan kategóriákkal, amiket empirikus módon, tudományos módon nem tudunk megérinteni, de amiről mégis lehet egy meggyőződésünk, amely meggyőződés, hogyha józan, hogyha tényeken, bizonyítékokon áll, akkor azt hitnek hívhatjuk. Ez a hit. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És ezen keresztül a gondolkodás legmagasabb formája. Vállalkozás nem létezne hit nélkül. A vállalkozás arról szól, hogy létrehozok valamit, ami még nem létezik. A vállalkozás arról szól, hogy a vállalkozó információn keresztül összerak egy képet, amely reális, és ennek a képnek a megvalósításán dolgozik évekig, hogy az aztán létrejöjjön. Ez a remény része a hitnek, oké? A remény része arról szól, hogy van valami a jövőben, ami nagy valószínűséggel, vagy ugye, ha Isten léptékével mérjük, garantáltan bekövetkezik a jövőben, ugye, ha ő megígéri, akkor garantáltan meg lesz. Ha én következtetek logikusan tények alapján, akkor nagy valószínűséggel bekövetkezik. És lehet egy reményem, azaz egy hitem a jövőben. De ez mind a józan, racionális gondolkodás alapján a valóság való viszonyról szól. Nem kitalációról, nem egy elrugaszkodott, elvont létről, ahol a saját belső világomba úgymond hitembe menekülök a valóság elől. Nem. A hit a valóságot ragadja meg. A hit a gondolkodás legmagasabb formája. A modern embernek nincs hite. A modern embertől elvették az elmúlt évtizedek, elvették a lehetőséget arra, hogy higgyen. A modern embernek nincs meggyőződése semmiről. Vagy ha van meggyőződése, akkor ez egy szubjektív meggyőződés, és az indoklás, amivel azt mondja, hogy én tudom, hogy így van, az, hogy mert én így érzem. Vagy mert én így gondolom, de ha azt a hitet megpróbáljuk, ha ezt a meggyőződést megpróbáljuk, akkor nagyon hamar kiderül, hogy a levegőben lóg, hogy nincs meg a megfelelő alapja. Amikor a dolgok rosszra fordulnak, amikor a dolgok igazán nehézzé válnak, akkor az illető azt mondja, de minden rendben lesz, mert én eddig is így éreztem, hogy minden rendben lesz, és mert én így gondolom, hogy minden rendben lesz. De már olyan régen nincs rendben semmi, hogy lehet, hogy tévedek. És a hitem a levegőben lóg, a meggyőződésem kiderült, hogy magamra van alapozva, és ezt hívhatnánk megalapozatlanságnak is. A modern embernek nincs olyan, hogy objektív igazság. A modern ember számára nincs egy megrendíthetetlen mérce, amihez mérheti magát, amiben kapaszkodhat. A modern embernek igazából nincs józan hite, csak naív reménye. Naív hite van és naív reménye. Oké? És nagyon sok minden az életünkben azért nem kerül a helyére, mert mindig megmarad azon a felszínes szinten, amiről a Gyuri beszélt, nem értem meg. És ha nem értem meg, nem gyökerezik meg. Nincs stabil alapja. Jönnek a gondok, jönnek a hétköznap problémái, és azt a pici kis alapot, azt a nátszálat, amiben egy pillanatra kapaszkodtam, azt csúcs már el is törtem, már el is vitte, és ott lebegek a önmagamba kapaszkodva, a Gyuriba kapaszkodva, ketten, ugye a tenger közepén hánykolódunk, és azt mondjuk, hogy biztonságban vagyunk. Hívhatnánk úgy, hogy biztos bizonytalanság. Ez az, amire a modern ember ítélve van. Biztos bizonytalanság. Biztos bizonytalanság. Oké, a hit a gondolkodás legmagasabb formája. Rendkívül racionális, rendkívül logikus, támadhatatlan. Ilyennek kell lennie. A hit egy olyan dolog, amit egy bíróságon kommunikálni lehet. A legspécibb ügyésszel szemben a hívő, és most nem vallásos hitről beszélek, hanem erről a meggyőződésen alapuló hitről, meg tudja védeni a hitét. Egész egyszerűen elkezdi a védőbeszédét, és a védőbeszédben bizonyítékokat hoz föl, a valóságra hivatkozik, elfogadható, logikus, jogos következtetéseket von le, és meggyőzi könnyedén a bírót és az esküdteket. A hívő a valóságban él, és ezzel tisztában van. Oké, ahhoz, hogy a hívőnek lehessen hite, ahhoz egy kicsit ilyen ügyvédnek kell lennie. Mert honnan tudod, hogy az, amit igaznak hiszel, tényleg az-e? Honnan a bánatból tudod? Ugye? A modern ember erre nem tudja a választ. És ezért nem is biztos semmiben. Ezért biztos bizonytalanságban él. Mert igazából nem tudom, hogy hogy tudnám eldönteni. Hát hogyan? Hát úgy, hogy kipróbáltam és működött. Oké, a tudományos módszer. 10-szer kipróbáltam és működött. De azt hiszem, hogy ilyen 1000-nél kezdenek valamit bizonyítottnak venni. Oké, 1000 kísérlet. De utána is előfordul, hogy az 1001-dik nem jön be, és az 1001-dik hibás eredmény az egész kísérletet megbuktatja, de legalábbis megkérdőjelezi. Ezt tudtátok? Nem egyszerű dolog. 1000-szer így csináltam, és 1000-szer bejött úgy, hogy tudom. De ha 1001-szerre nem jön be, akkor valamit lehet, hogy csak mázlim volt 1000-szer, ha bár az 1000-es már egy olyan mázlis szám, ami ritkán következik be. Ugye a tudományos módszer körülbelül ennyi kísérleti ismétlés után tekint valamit igazoltnak. De ha 1001-szer jön egy másik kutató, ugyanazt a kísérletet beállítja, hogy csinál 100-at, és 100 után 3-4-szer, 5-ször más eredmény jön, akkor bizony azt az elméletet, amit az előző kísérlet alapján felállítottak, megbuktattak. A te életedben nagyon kevés dolog van, amit 1000-szer csináltál úgy, és 1-1-be úgy bejött. Néhány van, úgy, na, ezekben vagyunk biztosak, férfi vagyok, nő vagyok, reggel fölkelek, fölkel a nap, este lefekszem, lemegy a nap, ha fogat mosok, tehát mit tudom én, tehát vannak ilyen dolgok, de a súlyosabb kérdésekben, mint hogy bejön-e a vállalkozásom, mi lesz a 10 évesemmel, mi az életem értelme, nagyon kis számú kísérlettel tudunk, ugye, hogyan nem szúrom el az életemet, hát most már ez az 1000. próbálkozásom, már lassan tudom, hogy kell. Nem, egy életünk van, és épp benne vagyok, és épp most vagy szúrom el, vagy nem, és nem tudom, hogy melyiket csinálom éppen. Oké, honnan tudhatnám, hogyan kaphat a modern ember bizonyosságot? A hit bizonyosságról szól. És nem csak arról bizonyosságot, ami az orrom előtt van, van a kezemben egy telefon, honnan tudod, Sanyi? Empirikusan tudom, látom, fogom, érzem is. Oké, a hit mindössze annyit mond, hogy tudok, de nem csak azt, ami az orrom előtt van, hanem több dolgot is következtetésen keresztül. Ahhoz viszont, hogy tudjak következtetni, két dolog kell. Kell egy végtelen viszonyítási pont, amihez tudok mérni, és kellenek olyan egyetemes elvek, amikkel tudok mérni. Kell egy kiindulási pont, amihez tudok viszonyítani. Ugye a modern ember számára ez önmaga. De magát mi? Ő a világ közepe? Ő egy megrendíthetetlen középpont? Magadhoz nem mérheted, mert akkor tartok ott, hogy ez a véleményem. Ha magadhoz méred, akkor azt mondod, én a véleményem szerint élek. Na de mi van, ha tévedsz? Akkor bajban vagyok. És van rá esély, hogy tévedsz? Igen, akkor bajban vagy. Hát így is érzem magam. Na ez a modern ember helyzete. Kéne egy nagyobb, kívülálló viszonyítási pont, amihez mérhetek, ha ez megvan. Oké, a legtöbb embernek ez sincs meg. Nincs meg. Mihez mérjem? A végtelen univerzumhoz mérem magam. De a végtelen univerzum egy személytelen, hogy méret a végtelen személytelen univerzumot azt, hogy mi helyes és mi helytelen? A végtelen személytelen univerzum számára a helyes és helytelen kérdése irreleváns. Hogy vegyél egy követ és kérdezd meg tőle, hogy elváljak vagy ne? Hallod, amit válaszol? Mit mond a kő? Nem mond semmit. Úgy értem, a személyesség kategóriái a személytelenhez nem mérhetőek. Jó, de személyesből nincs végtelen. Én vagyok az egyetlen, meg a Gyuri a másik személyes. Akkor Gyurira hallgatok. De ahogy nézem a Gyuri életét, ő is elszúr egy csomó mindent. Ő sem abszolút, ő se tévedhetetlen. Honnan a bánatból tudjam akkor? Nincs viszonyítási pontunk. Zöldet nagyhoz tudunk mérni. Mennyire zöld? 3 méter. Biztos, hogy 3? Hát lehet, hogy 2,5. Na de mennyire zöld? 3,5? Na most érted, nincs őrület, nem őrület? Emlékeztek ti még erre? Vagy tudjátok egyáltalán, hogy miről beszélek? Oké. A másik, kellenek egyetemes elvek. Ha van mihez mérni, akkor kell egy mérő zsinór. Minden relatív. Ez a mérő zsinórja a modern embernek. Akarod, hogy építsék neked egy házat? Építek én neked házat? Ilyen gumimércén van, figyelj! Mindenkinek az az igaz, amiben hisz. Adj nekem 50 millió forintot, gyere vissza 3 hónap múlva, és nézd meg az üres telket. És te azt mondod, hol a házam? Itt van. Hát itt nincs semmi. Nekem itt van. De nekem nincs. Hát a vélemények megoszlanak. Oké, tehát a modern ember így gondolkozik. Gumimércével mér. Az 1 méter néha 1,20, néha 50 centi. Attól függ, hogy kinézi, vagy épp mi az érdekem. Na de öregem, ez azt jelenti, hogy nem tudsz semmit, hogy megint csak a te véleményed ítél, és öregem, ha nem vagy mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, ha nem vagy halhatatlan, akkor egy elég félelmetes helyen élsz azzal, hogy nem tudsz semmit, és nem vagy biztos semmiben. Akkor nem marad más, csak az, amiben a modern ember menekül, a tagadás. Oké, nekem ne beszélj komoly dolgokról, nehogy azt várd tőlem, hogy gondolkozzak, mert ahogy gondolkozni kezdek, rémítő lesz. Hogy értem, fölteszek egy kérdést, válaszolok rá, és aztán arra nem tudok válaszolni, fölteszek még egy kérdést, arra se tudok válaszolni, kezdem rosszul érezni magam, fölteszek még egy kérdést, nem gondolkozom tovább, hagyjál békén! Ne besz, és van néhány kategória, amivel kapcsolatban rögtön tudom, hogy baj lesz, ne beszélj nekem a halálról. Menj el egy buliba, oké, és ha be akarod fejezni a bulit, hogy értem, akkor kezdj el beszélni a halálról. De ne, komolyan, oké, tehát komolyan. 10 percen belül megfagy a levegő, az emberek utálnak, és te fogsz egyedül ülni a konyhában, vagy mindenki hazamegy. Vagy a másik beszél Jézus Krisztusról, ugyanúgy vége van a beszélgetésnek. Ez a két téma, oké, tehát miért? Mert ezek komolyan érintenek minket. És mert a modern ember utálja ezt, oké, nem tud vele mit kezdeni. Oké? És most egy kicsit filozófia, jó? És aztán rátérek, azt hiszem, meg 9 óra lehet. Ezt bevezetőnek szántam, hogy értsétek, hogy mit akarok mondani. Majd megvan a jövő heti téma. És akkor tudod, itt elvágjuk ez a reklámhelye, és jövő héten újra várjuk önöket itt, tudod? Itt ez sorozatok, ez az, ami visszatérésre bírja az embereket. Ezt mi is szappanoporát csinálunk, igen, igen. Addig küldök egy-két videót, jó. Oké, figyeljetek. Kis filozófia. Hagyjuk most a kereszténységet, jó? Nem nyomjuk a Bibliát. Egyszerű filozófiai gondolkodás. Mi kéne? Kéne egy végtelen viszonyítási pont, ugye? Ha nincs, akkor rögtön szájba lőhetjük magunkat. Tehát akkor komolyan, tehát ha nincs egy végtelen viszonyítási pont, akkor a modern ember, akkor mi mindannyian biztos bizonytalanságra vagyunk ítélve, semmit se tudhatunk. Igazából az intellektusunk szintjén a reménytelenség marad, és éppen ezért tényleg együnk, igyunk, szeretkezzünk, mulassunk, amíg lehet, mert ma élünk, holnap úgyis meghalunk, az egésznek úgy sincs semmi értelme, akkor tényleg úgy kell élni, mint ahogy a világ él. Akkor menjünk, diszkózzunk, adjál valami jó kis drogot, belövöm magam, és felejts, annyira leszek komoly a vállalkozásom van, ami kell ahhoz, hogy még épp annyi pénzt kihozzon, hogy tovább tudjak drogozni, és hagyjál békén. Ha nincs egy végtelen viszonyítási pont, amihez mérhetünk, akkor, és elkezdünk gondolkozni, ugye a modern ember ezt nem teszi, úgyhogy nem keseredik el ennyire, mert nem gondolkozik, megmarad abban, hogy naívan, hát ha mégis lesz valami, de ha gondolkozunk, akkor oda jutunk, hogy reménytelenségbe jutunk. A modern filozófia így is határozza meg a reménytelenség vonala, a kétségbeesés vonala. Valahol a történelem során az 1900-as, 10-es, 19-es, 20-as években a világ átlépett a reménytelenség vonalán. A gondolkodás módjában eljutott oda, hogy reménytelen minden. Oké? Kell egy végtelen viszonyítási pont. Egy abszolútum. Kell egy abszolútum, amely minőségileg legalább személyes, mert különben az embernek nincs mihez mérnie magát, zöldet a hosszúhoz tudja csak mérni, és legalább végtelennek kell lennie a mennyiségét tekintve, mert megfigyeljük a végtelent a világunkban. Miért? Honnan veszed ezt? Hogy merted ezt állítani? Azt állítottad, hogy az abszolútumnak, személyesnek és végtelennek kell lennie. Honnan veszed ezt? Onnan veszem, és ez a második, az egyetemes elvről beszélünk, ugye, mert az is kell, az az, hogy nem tudom, kiszúrtad-e, hogy a világunkban rend van. Kiszúrtad, hogy rend van? Ne bólogass annyira, mert nagyon sokan nem szúrták ki. Oké, tehát kinek a telefonja ez? A tiéd. Akkor téged ez a kísérlet érdekelni fog. Oké. Nagyon sokan azt állítják, hogy a világunk kaotikus, irracionális. Oké, azt mondják, hogy azért nincsenek válaszok a kérdésekre, mert ok és okozat között nincs következetes összefüggés. És ezért nincs mi alapján következtetni. Egy kaotikus világban, ahol ha elengedem a telefont, néha lebeg, néha elindul jobbra, néha fölfelé esik, néha lefelé esik, néha semmivé lesz, néha nagyobb lesz, néha elefánttá változik. Egy kaotikus világban, ahol ok és okozat között nincs szoros összefüggés, ott nem lehet tudni semmit, mert nincs egyetemes elv, ami alapján következtetni lehetne. Kiszúrtad-e, hogy a mi világunk nem ilyen? Szerinted mi fog történni a telefonnal, amikor elengedem? Honnan a bánatból veszed? Onnan? Oké, onnan tudod, hogy a világunk tele van olyan természeti törvényekkel, olyan megkérdőjelezhetetlen, leküzdhetetlen, állandó összefüggésekkel és erőkkel, amelyek időben és nagyságban, oké, időben változhatatlanok és nagyságban érinthetetlenek. Rend van a világunkban, nem fogom leejteni a telefonodat, hogy demonstráljam, de gyakorlatilag ez a lényeg. És éppen ezért létezik egy nagyon egyszerű összefüggés, a kauzalitás, az ok-okozati rend. Így van. Minden oknak van okozata, minden okozatnak van oka. És az okozat mennyiségileg nem lehet nagyobb az okánál, és minőségileg nem lehet magasabb szintű az okánál. Ha ezután keressük a valóság okát, akkor két lehetőség van. Az, hogy ezen a láncon megyünk végig. Oké, itt van az ember. Sanyi. A Sanyi. Mi a Sanyi oka? Hát a papája meg a mamája. De mi a papájának és a mamájának az oka? És elindulunk a láncon visszafelé, oké? És két filozófiai lehetőség van. Vagy egy végtelen lánchoz jutunk, ahol minden oknak van egy okozata, és ennek sosincs vége, de ez valójában megint egy irracionális válasz, mert ez azt jelenti, hogy megint nincs válasz semmire. Mi a válasz rá? Csak egy újabb kérdés. 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 Tudod, mint a kisgyerekek, őrületbe tudnak kergetni. Miért? Hát azért, mert miért? De ők nagyon jól csinálják. Ez a lényeg. Ezt a kérdést kéne a modern embernek is föltenni. Miért? És megy visszafelé a láncon. És miért nem áll meg azért, mert gyerek, de a felnőttnek azért nem lenne szabad megállnia, mert nem talált kielégítő okot. Oké? Két filozófiai lehetőség van. Vagy végtelen a lánc, de akkor ez megint azt jelenti, hogy szájba lőhetjük magunkat, mert nincs válasz semmire. Vagy van egy kielégítő végső ok, ami mennyiségileg legalább akkora, mint az okozata, okozatai, és minőségileg legalább az, mint az okozatai, illetve az okozatai. Ezt érted? Egyszerű logika, nem kell kereszténynek lenned. Hányan vagytok keresztények? Ne tegyétek fel a kezeteket, mert eláruljuk magunkat. Elvileg itt egy nem keresztény közösség ül, és mind azt mondjátok, hogy ez logikus? Velem vagytok? Még értitek még egyáltalán? Oké? Okay. Úgyhogy vagy szájba lőjük magunkat, ezt annyira tetszik nekem, de valójában ez teljesen keresztény, de őszinte, figyelj őszinte, hogy ha nincs válasz semmire, ha az életnek nincs értelme, ha csak annyi van, hogy még egyszer próbálom jól érezni magam, és nézem közben az órámat, ahogy pereg az idő, és már csak 5 éven van jól érezni magam. Jó, nem, 5 éven, ennél több van mindenkinek. Oké, már csak 15-20 éven van, már csak 10 éven van, már csak valószínűleg 5 éven van, már 95 éves vagyok, a fene tudja hány éven van. Nem egy lelkesítő helyzet, és ráadásul közben se volt az egésznek semmi értelme. Úgy értem, ha ez így van, akkor azt hiszem, hogy tényleg értem azokat, és léteznek ilyen filozófiák, Aldous Huxley-nak volt ez a megoldása, hogy egyrészt kábítószerek élvezetével könnyebben találok értelmet az életre, mert amúgy nincs semmi értelme racionálisan, úgyhogy ha elrugaszkodok és valami álomvilágban élek, az többet jelent, vagy az öngyilkosság marad. Ezt mondta. Oké? Okay. Az se rossz. Értem? Oldd meg az életedet egy ilyen módon. De vagy ezt fogadjuk el, és azt mondjuk, hogy a világunk ilyen, tagadva a tapasztalatunkat, miszerint minden oknak van okozata, és ezt az irracionálitást sehol máshol nem figyeljük meg, csak a fejünkben, akkor a másik következtetés az csak az lehet, hogy kell, hogy legyen a valóságunknak egy végtelen, személyes, végső oka. Egyszerű logika. A valóságunknak kell, hogy legyen egy végtelen, személyes, végső oka. Kell, hogy legyen egy Isten. Ez a két lehetőség van. Hogyan? Józan paraszti ésszel. Józan paraszti ésszel. Na most, ha van egy végtelen viszonyítási pont, aki ráadásul személyes, aki számára van a különbség a között, hogy elválok-e vagy sem, hogy elszúrom-e az életemet vagy sem, aki érti azt, hogy mi az, hogy erkölcs, szeretet, az élet értelme, cél, tervezés, a személyesség ezt érti, a kő nem érti, a személyesség érti. Ha van egy ilyen, akkor az embernek figyelj, van reménye, akkor van esélye arra, hogy válaszokat kap. Akkor a biztos bizonytalanság elmúlik, mert lehetséges, hogy választ kapok az életem kérdéseire, mégpedig nem olyat, amit én találtam ki, és remélem, hogy nem tévedtem, hanem egy olyat, amit egy végtelen viszonyítási ponthoz mérve tudok megítélni, hogy igaz-e, vagy sem, helyese, vagy sem hely. Értitek? Ahogy van egy ilyen, abban a pillanatban lehet valódi hitem, azaz valódi meggyőződésem az életnek azokról a kategóriáiról is, amelyeket adott pillanatban nem látok, vagy nem is láthatok. És ha van ilyen meggyőződésem, akkor az életem egy stabil helyre jutott. Oké? Okay? És az életednek tele kéne lennie ilyen meggyőződéssel. Ezt hívja a Biblia a hitnek. Kétféleképpen használja a hit fogalmát. Az egyik az ismeretelméleti tétel, a hit, a viszonyulás, a valóság nem látható és jövőbeli kategóriáihoz. Ez ismeretelmélet. A hit egy ismeretelméleti tétel. De a másik forma, ahogy a hit szót használja, az a nagy A betűvel a hit, ami a meggyőződéseknek a rendszere a lelkedben. A hited által felépített valóságkép a lelkedben, a meggyőződések rendszere. A sikeres embereknek állati, komoly meggyőződéseik vannak. Nagyon, nagyon értik a világot, és elég komolyan meg vannak győződve róla, hogy a világ úgy működik, ahogy. És persze az üzleti sikerhez nem kell sok mindenhez értened. Lehetsz egy teljes bunkó a családoddal, meg a, nem is tudom, lehet nagy érzéketlenséged dolgokra, miközben az üzletedet jól csinálod adott esetben, de a siker többnyire azzal függ össze, hogy valaki tudja, hogy hogyan működik a világ, és nem csak úgy nagyjából reméli, hanem olyan mélyen megvan róla győződve, hogy úgy működik, hogy cselekedni ismer az alapján. Na most a Biblia igazából arra bátorít, hogy az élet minden jelentős kategóriájával kapcsolatban legyen ilyen hited. Élj meggyőződésekkel, élj stabilan, élj úgy, hogyha valaki elkezd rázni, és azt mondja, hogy figyelj, oké, ha 10 körbe vesznek, és azt mondják, hogy nem igaz, nem igaz, nem igaz, hogyha az egész világ elkezd másképp gondolkozni, te akkor is fölállhatsz szép csendben, és azt mondhatsz, de igaz, és el is tudom mondani, hogy miért, be tudom bizonyítani, és attól, hogy 1 milliárd légy kakát eszik, attól én még nem fogok, mert az 1 milliárd légy, az légy, és nem is gondolkozik, de én igen. A modern embertől elvették ezt a lehetőséget. Ő szerinte minden relatív. Ő szerinte semmiben sem lehet biztos. Ő szerinte abban hisz, amiben akar. És igaza van, tényleg, abban hiszel, amiben akarsz. Tényleg, megvan rá a szabadságod. Az emberi méltóság, az emberi szabadság része az, hogy azt gondolsz, amit akarsz. Abban hiszel, amit akarsz. Azt tartasz valósnak, amit akarsz. Csak közben ez a hited nem teremt valóságot. Legalábbis nem objektívet, csak egy szubjektívet. Oké? Okay? Attól, hogy én azt hiszem, hogy ez egy szőrös tehén, figyeljétek meg, azzá vált? Számotokra nem, de ha én elég sokáig filózok rajta, hogy szörös tehén, akkor a dili házban végzem, és tényleg minden mobiltelefont szörös tehénnek fogok érezni. A hitem teremt egyfajta valóságot, de csak egy belsőt, amely sajnos, ha nem objektív, ha nem igazságkereső, akkor egyre jobban elszakad a valóságtól, és egy egyre veszélyesebb helyre vezet engem. Oké? És hogy a jövő heti gondolatot előkészítsem, ami a mai lett volna, az ez, hogy most mindannyian föl kéne, hogy álljatok, és azt kéne, hogy mondjátok, hogy Sanyi, ez szemétség. Azt mondod nekünk, hogy legyen meggyőződésünk az életünk minden területéről, de honnan a bánatból egy olyan világban, ahol senki se tud semmit, vagy aki tudni vél valamit, többnyire az is marhasságot beszél. Mert a saját ötleteit szajkozza csak, amit a zsebéből húzott elő, vagy tegnap előtt talált ki a pincében, ma pedig tényként tanítja. Oké, honnan tudhatna a modern ember bármit is? Főleg az élet olyan kérdéseiről, amik mindenki számára érinthetetlenek. Honnan? Ugye a legjobb, amit tudunk csinálni, az, hogy tanulunk egymástól. Tanulunk sikeres emberektől. De amikor egy sikeres embertől tanulsz, ugye a maga területén sikeres, nem feltétlenül üzleti sikerre gondolok, akkor is fel kell tenned azt a kérdést, hogy nem téved. Biztos, hogy nem téved. És aztán, hogyha megfigyeled, akkor a legtöbb sikeres ember csak a szakterületén, az életnek egy viszonylag szűk területén tud mély válaszokat adni. És nagyon sok, nagyon fontos és nagyon jelentős területen pedig csend van. Sut Rádió Budapest híreket mondunk. Csend. Nincs adás. Csend van. Oké, a fontos kérdések szintjén csend van. Honnan? Az MP3 hallgatók számára jelzem, hogy felemeltem a Bibliát. Magasztosan magasra. A jobb kezemmel, így van. Ez nagyon jelentős. Oké? Isten szólt. Ezt értitek? Isten szólt. Isten nem hallgatott. Ha Isten hallgatott volna, hiába létezik, mi ugyanúgy a hajunkra kenhetnénk, nem tudnánk semmit. Az ember be van zárva a saját világába, ahonnan lehetetlen feltérképezni az egész valóságot egy olyan módon, hogy mindent tudjon. Az egyetlen esélye az embernek, aki be van zárva a saját végességébe, az, hogy a végtelen szól hozzá. Az isteni kijelentés az emberiség egyetlen reménye. Ezt értitek? Az emberiség végtelenhez közelítő, de mondjuk úgy, hogy legfontosabb, legalapvetőbb kérdéseire a választ egyetlen egy módon lehet megkapni. Úgy, hogyha Isten szólt. És mi keresztények meg vagyunk róla győződve, hogy a Biblia Isten kijelentése. Hogy a Biblia a modern ember számára adott válasz az élet legfontosabb kérdéseire. És ez a válasz nem egy a keresztény vallás által propagált válasz, hanem egy olyan jogi történelmi bizonyítékokkal alátámasztható kijelentés, ami bármelyik világi bíróságon igazolható, megállná a helyét, és utána etalonként lenne kezelhető, ha ezt a pert valaha elindítaná valaki. Lehet, hogy érdemes lenne. Lehet, hogy föl kéne jelentenünk a világot, a Biblia alul értékelése miatt, és perre kéne szállnunk, hogy újra tekintetét adjon neki a világ. Megnyernénk a pert. Egy objektív bíróság előtt megnyernénk a pert. Ezt értitek? Olyan mennyiségű és minőségi jogi történelmi bizonyíték van a Biblia betű szerinti, oké, az eredeti kéziratok szintjén, betű szerinti ihletettsége mellett, azaz, hogy pont az van odaírva, amit a végtelen személyes végső ok, azaz Isten üzenni akart nekünk magáról és az egész életről, ez igazolható. És innentől a Gyuri üzenete, és hogyha az MP3-at letöltitek, tekerjétek vissza és hallgassátok meg még egyszer, hihetetlen jelentőséggel bír. Mert fogod ezt a könyvet, és nem egy jó könyvet olvasol Istenről, hanem az igazságot olvasod. Oké, nem egy jó könyvet olvasol az életről, hanem az élet legámulatosabb, legprecizebb, legmegdöbbentőbb használati útmutatóját olvasod. Úgy értem, előveszed ezt a könyvet, és minden mondatnak olyan mélysége van, hogy egyetlen egy versről 2-3-4-5 órát tudnék még én is prédikálni. És nem rizsáznék, úgy értem, nem rizsáznék, ott van benne. És nem, okay, és nem egy olyan Istentől, aki tojik rád, hanem egy olyan Istentől, aki szeret téged annyira, hogy az életét adta érted. Megint benne van a sztoriban, megjegyzem. És ez a kettő, hogy valaki, aki elkötelezett melletted, és aki bír minden információval és bölcsességgel, szólt. Te vajon odafigyelsz-e? Ez a nagy kérdés. Te vajon odafigyelsz-e? Nagyon sok ember is, itt kezdtem, azt úgy éri az életét, hogy álmodtam, hogy eszem, felébredtem és éhes vagyok. Álmodtam, hogy iszom, felébredtem és szomjas vagyok. Miért? Mert mindaz, ami a fején átmegy, az csak felszínes. Madár csicsergés, csicsereg ott bent és csicsereg kint, és a dolog meg se érintette. Nem történik jelentős változás oda bent. A hit, a meggyőződések rendszere nem épül. Miért? A Gyuri beszélt róla. Kérlek, hogy állj meg, kérlek, hogy kezdj el tanulni, kérlek, hogy kezdj el nőni, kérlek, hogy kezdj el egy meggyőződést építeni. Ez alapján a könyv alapján. Miért ez alapján a könyv alapján? Hallgass meg az apologetika előadásokat. Fél évet beszéltünk róla, hogy honnan tudhatod, hogy ez a könyv az első betűtől az utolsóig igaz. A valóság legprecizebb, legmélyrehatóbb, legzseniálisabb leírása. Oké? Az őseink keresték a bölcsek kövét, ugye? Hogyan csinálhatunk ólomból aranyat? Oké? Az élet titkai. Komoly emberek, a modern tudósok, hogy hívják ezeket? Alkimistái, oké? Emberek, akik nem felszínesek, akik válaszokat akarnak, akik kutatnak, akik azt mondják, hogy a jobb karomat odaadnám az igazságért, akik azt mondják, hogy mi értelme az egésznek, ha nem fedezem fel. Öregem, itt van benne a válasz. Nem kell a jobb karodat adni, csak kinyitni és olvasni. Nem kell az életedet adni, csak a szürke hétköznapokban elővenni, olvasni, és komolyan venni. És amiről Gyuri beszélt, nem fogom megismételni. Az elmélkedés, az odafigyelés, a tekintélyadás, a döntéshozatal, ezek mind részei a felelős ember, amikor találkozik a valósággal, ahhoz viszonyulnia kell. Ez a könyv a valóságot hozza neked egy olyan értelmezhető szinten, ahogyan te saját kezeddel, szemeddel, nyelveddel sose tudnád megérinteni és értelmezni. Egy kész, legyártott rendszert kapsz egy szerető Istentől. Oké? Erről fogunk beszélni jövő héten. Oké? Hogy ezt hogy csinálod, hogy történik, mi ez egész. És csak egy rövid gondolat, hogyha úgy érzed, hogy hát azt gondoltam, hogy ezek a keresztények lököttek, De ha most úgy érzed, hogy viszont ez a társaság itt annyira nem is lökött, úgy értem, ez egy értelmes gondolkodás volt. Ez úgy hangzott, mint hogyha valaki komolyan venné az életet. És azt mondod magadnak, hogy én ezt lehet, hogy kipróbálnám. Hogyan? Mondom, hogyan próbálhatod ki a kereszténységet. Oké, a kereszténység az egy egyszerű kapcsolat Istennel. A végtelen végső ok nem csak, hogy nem hallgatott, hanem szeretne veled egy személyes kapcsolatot. Szeretne a barátod lenni, szeretne az atyád lenni, szeretne a testvéred lenni, szeretne mindaz lenni, ami csak lehetne. Ő akar adni neked, ő akar segíteni. Olyan, mint egy szülő, mint egy atya, tényleg olyan. Mi az, amit te tehetsz, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön, és elkezdhessd, ugye jó öreg empirikus módon megtapasztalni. Mert azért azt szeretnénk megtapasztalni. Van egy lépés, amit meg kell tenned. ezt a vallásos világ úgy hívja, hogy megtérés. Tará! Oké. Az eredeti szó a görögben azt jelenti, hogy metanoia. Új felismerésre jutás. Ez a megtérés. Egy 180 fokos fordulat. Amikor elfelé mentem, de egy új felismerésre jutok, az atya világ rossz felé megyek, megfordulok, ezt hívják megtérésnek. Az életed lehet, hogy eddig elfelé ment Istentől. Lehet, hogy eddig azt mondtad, hogy nincs is Isten. Lehet, hogy eddig azt mondtad, hogy ha van is, hagyjon békén. De most jutottál egy új felismerésre, és azt mondod, hogy szeretnék veled egy kapcsolatot. Az ajtó nyitva van, a kapcsolat lehetséges, de csak egyetlen egy módon. Jézus Krisztuson keresztül. Miért? Azért, mert volt egy komoly probléma közted és Isten között. Lehet, hogy nem szúrtad ki, de volt egy komoly probléma. Mint amikor tudod, egyszer csak jönnek, tudod, a fekete kocsival, nem is jönnek a fekete kocsival, édes, tudod, cuppogva alszol az ágyadon, és azt hallod, hogy bam, betörték az ajtót, cipő, lábdobot, robognak be, tudod, törik be a hálószoba ajtót, rádugdik egy nagy morcana, sisakos ember iszik géppisztollyal, a fejedhez szorítja, és azt mondja, megvagy. És ilyenből van még 10 a szobában, és nem rablók, hanem a rendőrség. És visznek. Oké? Okay? Nem tudtam semmiről, de ők tudtak róla. Oké? Okay? És van egy probléma, van egy gondod Istennel, ami lehet, hogy figyelmen kívül hagytál, de valóban ott van, és igazából jöhetne érted. De nem jön, mert szeret. De nem jön, mert rendbehozta. Stikában a háttérben rendbehozta. Ez az evangélium. Jézus Krisztus eljött, és hagyta, hogy őt vigyék el helyetted. Meghalt, érted? És az egyetlen mód, ahogy te szabadulsz a jogos ítélet elől, ami rád vár, az az, hogy elfogadod, amit ő tett, érted? Jézus Krisztuson keresztül lehet kapcsolatod Istennel. És el fogok most mondani egy nagyon egyszerű imát, és akár a felvételt hallgatod, akár itt vagy most, és úgy érzed, hogy eljött az ideje, azt gondolom, hogy eljött az ideje. Mondd el velem ezt az imát, csak egyszerűen csendben magadban. De én nem akarok imádkozni, akkor ne imádkozz, csak mondd meg Istennek. Egyébként ez az ima, oké? Tehát csak egyszerűen mondd egy pillanatra vedd komolyan, és gondold, vagy mondd, azt, hogy elfogadod, amit ő tett, oké? Okay? És én ezt most megteszem hangosan, és te tedd velem csendben, ha akarod. Ha nem, akkor gyere vissza legközelebb is megpróbálhatod. Vagy jó, ha mész hazafelé, akkor is megpróbálhatod. Csináld meg 10-szer egymás után, hát ha egyszer sikerül. Mindegy, de rendezd a kapcsolatodat Istennel, oké? Okay? Mennyei atyánk, eléd jövünk most, és kicsit zavarban vagyunk. Főleg akkor, ha most jövünk először. Nem vagyunk egészen biztosak benne, hogy tényleg létezel. De ha csak egy pici esélye is van, és úgy tűnik, hogy van, végül is azt gondolom, hogy létezel, akkor szeretnék veled egy kapcsolatot. Tudom, hogy szükségem van Jézus Krisztusra, aki meghalt helyettem, aki meghalt a bűneimért, kifizette az adósságomat. Elfogadom Jézus Krisztust, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És azután kérlek, hogy vezess, adj hitet, adj meggyőződéseket, adj válaszokat az életem legfontosabb kérdéseire. Ez az imám Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmedet. Ha esetleg elmondtad ezt az imát, akár a felvételt hallgatva, akár itt most, tudd, hogy örök életed van. Elszúrtad. Úgy értem? Ennyi, kész. Szervusz, Isten áldjon. Abban a pillanatban, ahogy ezt az imát elmondod, egy pillanatra komolyan gondolva, oké? Komolyan kell gondolni. A szavak nem jelentenek semmit. Jövő héten mást fogok mondani. A szavak nem jelentenek semmit. De az a pillanat, amikor az ember szíve odafordul Istenhez, és azt mondja, hogy elfogadlak, köszönöm a megváltást, az a pillanat az, ahol Isten lenyúl az emberért, és átviszi őt a saját országába. Onnantól azt mondja, hogy a fiam vagy a lányom vagy, senki nem csavarhat ki a kezemből, soha el nem hagylak, életed végéig és azután veled leszek. Kérlek, csak fogd a kezemet, és keresztül viszlek ezen az életen egy olyan módon, ahogy álmodni sem merted volna. Úgyhogy, ha elmondtad ezt az imát, elszúrtad, vége, kész, keresztény lettél, hiába tagadod ezután. Ki se tudsz ugrani a családból, vége, ennyi, ha-ha, rászedtelek. Na jó. Ne bánd. Ne bánd. Istennek lesz egy ámulatos munkája az életedben. Köszönöm a figyelmedet, Isten áldjon meg, és hogyha van kérdésed, ha van hozzászólásod ehhez a témához, tedd meg most, vagy hallgass örökre. Kérlek. Na, megismétlem, nagyon jó kérdés. Milyen alapon mondom azt, milyen igei alapon mondom azt, hogy nem tudsz, nem tudod elveszíteni az üdvösségedet. Hogyha egyszer elfogadtad Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor ezt nem lehet visszacsinálni, oké? Ez egy jó kérdés? Nagyon sok keresztény közösség tanítja azt, hogy az üdvösséget, azt, hogy valaki a mennybe megy, azt el lehet veszíteni. Oké? Tehát el lehet szúrni. Igen, lehet egy kapcsolatod Istennel, de aztán, ha elszúrod, akkor ezt a kapcsolatod elveszíted, és ugyanolyan bajban vagy, mint hogyha sose tetted volna meg az első lépést. Oké. Rövid és hosszú válasz van. A hosszú válasz 3 évig tart. El kell hozzá végezni a bibliaiskolát. Nem, tényleg komolyan. Csak azért tart ilyen sokáig, mert a teljes bibliai kijelentés tanítja az üdvbizonyosságot. Oké? Tehát bárhol nyitod ki a Bibliát, és helyesen értelmezed, és a helyesent nem azt értem, hogy úgy, ahogy én. Oké, ez egy nagyon jó trükk, tudod, de helyesen kell értelmezni a Bibliát, azaz úgy, ahogy én. Nem. Ez sok helyen így tanítják, de a helyes értelmezés megint egy objektív tudománynak a kérdése. A szöveg értelmezés az nem egy tetszőleges dolog, megint nem egy ad hoc dolog. Az irodalom, a szövegkritika az egy objektív tudomány, egy történelmi tudomány, jogi is azt hiszem. Nagyon sok helyen szükség van arra, hogy szövegeket értelmezzenek. Ugye a jogban le van írva egy szerződés, a szerződés alapján milliárdos dolgokat döntenek el. Hát az nekem ezt jelenti, neked azt jelenti, ez nem exakt, a szöveget mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Ez nem igaz. A szövegértelmezésnek vannak nagyon komoly, nagyon megalapozott és durva, kőkemény szabályai. Ha ezeket a szabályokat alkalmazod a Bibliára, sokan nem teszik, oké? Nagyon sokan nem teszik, akkor a Biblia arról szól, hogy örök életed van. Egyetlen egyszer kell hinned Istenben, és ha hittél, akkor ő lerendezi az egészet. Ha az eredeti görög szöveget nézed, akkor meg nyilvánvaló, akár csak egy versből is kiderül, a görög igeidőkből, ugye, hogy te egyszer hittél az idő egy pillanatában, és Isten tőled függetlenül egyszer s mindenkorra elvégezte azt, hogy üdvösséged van. Tehát például bővebb fordításban így néznek ki, de csak egy verset rögtön olvasok, nem is kell messzire lapozni, ott olvasom, ahol nyitva volt a könyv. A Rómaiakhoz írt levél 10, 9. vers. Ha tehát száddal Úrnak vallod, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Oké, ez az üdvözülsz az életben való érvényesülésről szól. Az üdvösségnek van 6-8 jelentése, nem tudom pontosan, nem mindegyik az örök életről szól. Tehát sokszor, amikor olvasod a Bibliát, és olvasod, hogy ha üdvözülni akarsz, akkor ez meg ez is feltételeket olvasol, akkor az üdvösség sokszor az életben való érvényesüléssel helyettesítendő be, és nem az örök élettel. Jó? Ehhez a görögöt sajnos meg kell nézni az eredetit. Nem olyan nehéz, vannak olyan szoftverek, ahol csak rákattintasz a magyar szóra, és rögtön kiírja a görögöt, és hozzá a görögnek a definícióját is, csak mindezt angolul. Úgyhogy tanulj meg angolul. Magyarul is van már? Király. Melyik az a szoftver? Nem tudom. Majd elmondod. Most... De, mondd hangosan. Melyik az a szoftver?
Mobilbiblia.hu.
Az? Az tud ilyet? Igen. És kommentárral? Tehát a görögnek a magyarázata is ott van? A magyarázat. Jó, az jó. Szuper. Rendben. Szuper. Oké. Na, tehát vissza kell menned az eredetihez, a görögköz, mert az egy gazdagabb kifejezés, sok jelentés a magyarban lemarad, mert a magyarnak nincs rá 3 szava. Egy szava van rá, azt használták, aztán jöjj rá, hogy melyik éppen. De, itt olvasom tovább, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. A szíveddel hiszed az alapfeltétel az üdvösséghez, a megtéréshez, az örök élethez. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és ez már spéci, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Szívvel hiszünk, oké, tehát a szívemben egy pillanatra valóságnak fogadom el az evangéliumot, azaz, hogy Jézus Krisztus meghalt az emberiség bűnért, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van, János 3.16, ez az evangélium, és megigazultam. ennyi. Igaz vagyok, ahogyan Jézus Krisztus, ahogy Isten igaz, ez Róma 3-ban olvasható. És ha az igeidőt nézed, akkor a hiszünk az nem egy folyamatos cselekvő hit, hanem a hit egyetlen egy pontja és pillanata. Oké, ez egy vers, de rögtön megyünk tovább, van egy második. Azt mondja, hogy nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja őt, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Aztán lapozzunk Efézushoz, Efézus eleje, 13, ő benne pedig titeket is, 1.13, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek múlt idő. Az igazság igéje, ez a Biblia, az üdvösségetek evangéliumát, üdvösség megmenekülést jelent, evangélium örömhírt, tehát a megmenekülésetek örömhírét, és hívőkké lettetek.
A megmenekülés örömhíre megint Jézus Krisztus története, ugye, ami arról szól, hogy Jézus eljött, meghalt, hogy mi megmeneküljünk, ez a megmenekülésünk örömhíre,
és hívőkké lettetek múlt idő, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent szellemmel.
Az eljegyzés a zsidó szertartásban nem egy próbaidő volt. A modern időben az eljegyzés próbaidő. Házasság, oké? Házasodjunk össze, de előbb jegyezzük el magunkat egymást. Eljegyezzük egymást, és hogyha bejön, akkor összeházasodunk, hogyha nem jön be, akkor nem házasodunk össze. A zsidó törvény szerint az eljegyzés már egy végleges dolog volt, csak még egy évig nem voltak együtt. Volt egy ilyen várakozási idő, de akikkel eljegyezted magad, az le volt zsírozva. Az lesz a férjed, feleséged, csak még nem vagyunk együtt. Ez is egy bibliai kép egyébként, hogy Jézus eljegyzett minket, de most még nincs itt, de jön vissza, és ez le van zsírozva, ez tuti, csak még várnunk kell egy picit. Úgyhogy eljegyzett minket, kivel? A megígért Szent Szellemmel, az Isteni Szentháromság harmadik tagja, aki belénk költözik abban a pillanatban, amikor hiszünk Jézusban. Tehát, hogyha az előbb elmondtad ezt az imát, akkor innentől Isten benned van. A New Age-es ember, aki azt mondja, hogy Isten bennem van, az hazudik, nincs benne Isten, csak akkor, ha megtért. Isten csak úgy van ott valakiben, általában, ahogy mindenben ott van, mert hogy mindenütt jelen való, de ez most nem ide tartozik, hanem azt mondja, hogy eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel. A pecsét szó, amit használt, az ugyanaz a kifejezés, amit akkor a római törvényben használtak, amikor római pecsétet tettek valamire, akkor az azt jelentette, hogy a római állam hatalmával igazolt és védett dolog. Az én tulajdonom ezt jelenti, római pecsét. Ez egy jogi kifejezés, egy tulajdonba vételt jelent, és annak a deklarációját egy harmadik fél számára. Örökségünk zálogával, tehát eljegyzett a megígért Szent Szellemmel, elpecsételt, hogy van? Oké. Miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel, örökségünk zálogával, a zálog egy vissza nem járó előleg. Oké? Tehát odaadta, ez csak egy előleg, nem veszem vissza, de még jön több. Hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Hogyan lesz megváltott valaki? Úgy, hogy Isten vált meg valakit. Kinek a dicsősége ez? Az emberé, akit megvált, nem Istené. Úgyhogy, ha valaki elveszítené az üdvösségét, az kinek lenne a szégyene? Istennek lenne a szégyene. Isten azt mondja, nekem nincs szégyenem, én ezt lerendeztem, el van intézve, zálogul adtam a Szent Szellemet, ezért nem tud elveszni senki. Úgy értem, ott vagyok benne, ha megölnek, lefűrészelnek, hogyha bármit csinálsz, én akkor is veled vagyok, akkor is viszlek a mennybe, túl van tárgyalva. El vagy pecsételve, zálogot kaptál, el vagy jegyezve, el van intézve, hogy mi együtt leszünk, csak még várnod kell. És ez csak egyetlen egy vers, de ha lapozunk tovább, akkor majdnem mindenütt vannak ilyenek. 2.8, ugyanez, igen, azt csak felolvasom, azt mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Azaz, nem az ember cselekedete éri el, hogy valakinek örök élete legyen, úgyhogy nem lehet a cselekedete sem az, ami megakadályozza, hogy valakinek örök élete. Ezt Isten csinálja, és ahhoz, hogy az emberi szabad akarat megmaradjon, egy apró feltételt kellett szabnia, hogy mi elfogadjuk valóságnak, hogy ő ezt megteszi. Ez a hit, ugye a hit, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit nem egy, én hiszek, és érzem, ahogy üdvözülök, miközben nagyon hiszek, és ó, még egy kicsit jobban hinnem kell, és mindjárt üdvözülök, és a... Nem. Az üdvösséget Isten csinálja, és én csak igent mondok a hitemmel. Meg akarsz váltani engem, tudom. Meg kell, hogy engedjem, megengedem. Pcs, megtörtént. Bocs, meggondoltam magam. Most már késő. Mert az én dicsőségem, hogy megváltsa a tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Oké? Okay? Ennyi. Mint ahogy egy ember megszületik, és aztán meggondolja magát. Vissza tudja-e csinálni? Nem tudja. Legfeljebb öngyilkos lehet. Az a kereszténynek is megvan, mint lehetőség. Nem javasolt, de megvan. Oké. Úgyhogy, ha szeretnéd, ha úgy gondolod, hogy ez sok embernek fontos, egy teljes alkalmat, vagy akár 2-3-at tarthatunk erről. Nagyon jó lenne. Tehát az üdv bizonyosságról csináljunk egy sorozatot. Oké, abszolút, benne vagyok. Nagyon egyszerű, mert csinálhatjuk úgy is, hogy valahol felütjük a Bibliát, olvasunk egy kicsit, és egy fél percen belül bele fogunk botlani egy olyan írásrészbe, ami világosan és tisztán tanítja, hogy üdvbizonyosságod van. De csináljuk azt is, hogy a rázós részekkel kezdjük, mert tudom, hogy vannak rázós részek. Van egy-két olyan rész, amit ahogy olvasol, egy kicsit felszínesen, a szövegkörnyezetből kiragadva, az eredeti szavak jelentését nem figyelembe véve, hát rosszul hangzik. Tudom, hogy van egy-két ilyen rész, kezdhetjük ezekkel esetleg. Sőt, gyűjthetsz ilyeneket, és hozhatod őket ilyen kis... Jó, de ez jó gondolat. Köszönöm szépen. Emlékeztessetek rá.